Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunkat énekeljük. A 105. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet testvéreim, és keresztelőre készülődve énekeljük a 329. énekünk második versét. A 329. énekünk második versét, ami így kezdődik, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy ma is imádattal és hódolattal állhatunk meg szent színed előtt. Nincs rajtad kívül más Isten, nincs más, akiben minden tökéletesség benne rejlene, egyedül te. Valljuk, hogy te vagy a tökéletes szeretet, igazság, szentség, jóság, és köszönjük néked még mindazt a tökéletességedet, melyet felsorolni sem tudunk. Mi a te teremtményeid vagyunk, és így állunk meg előtted alázattal a szívünkbe. Nem állhatunk meg másként. Egyfelől, mert teremtményeid vagyunk, másfelől, mert bűnösök vagyunk. Hiszen oly sokszor szegjük meg a te szent törvényeidet. Kérünk téged, hogy most ne bűneink szerint bánj velünk, hanem kegyelmed szerint. Töröld el a mi vétkeinket, bocsáss meg nekünk, és kegyelmedből, szeretetedből szólíts meg bennünket ezen az Isten tiszteleten is. Köszönjük néked, hogy te mindig meggazdagítod a te imádóidat, akik alázattal állnak te előtted. Így kérünk, hogy gazdagítsd meg a szívünket, lelkünket, életünket a mai napon is, nem mással, mint önmagaddal, nem mással, mint kincseiddel, nem mással, mint az igazság beszédével. Kérünk, szólj hozzánk, és tápláld a mi lelkünket az életnek beszédével. Köszönjük néked, hogy együtt állhatunk előtted azzal a családdal, akik elhozták kisgyermeküket is, hogy megkereszteljük, hogy reálkerüljön erre a kisgyermekre és a szövetségnek a jele. Köszönjük néked, hogy kérhetünk, tekints ő rá is szeretettel, ahogy minnyájunkra. Fogadd őt a te szövetséges néped közé, és add, hogy egykor megismerjen téged, és őszinte és hívő szívvel mondjon igent, te reád ő maga is. És legyen tudatosan is a te szövetséges népednek, az egyháznak tagjává. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a kisgyermeket most közöttünk. Áld meg mindnyájunk szívét, akik együtt lehetünk, akik téged magasztalhatunk ebben az órában. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, a mi drága megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak véréért, értünk ontott véréért és értünk töretett testéért, drága áldozatáért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, titeket pedig kérlek, hogy jöjjetek ide az urasztalához. Szeretettel köszöntelek benneteket Isten házában, gyülekezetünk közösségében, és kérlek, hogy hallgassátok meg, hogy hogyan parancsolta meg az Úr Jézus azt, hogy kereszteljük meg a gyermekeket. Hozzájuk menvé Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreink, kedves barátaink, örülünk, hogy elhoztátok ide a kis fiatokat a templomba, már nem csak az édesanyja méhében, hanem személyesen is ilyen formán azon kívül is közöttünk lehet ez a kisgyermek. Ő az Isten ajándéka. Isten ajándéka a gyermeketek, így nézzetek rá. És mint Isten ajándéka, örömszerző ajándék. Isten minden ajándékát azért adja, hogy örömöt szerezzen nekünk. Nektek is örömöt is hozott az életetekbe, hogy beszéltünk erről. De most nem csak nektek, hanem az egész családnak, és nekünk is, mint gyülekezetnek örömöt hozott a szívünkbe, az életünkbe. Ezért, amikor ránéztek, elsősorban ti, de mi is, mint gyülekezet, induljon a szívetek hálaadásra. Mikor kapunk valamit, akkor a minimum, hogy megköszönjük. Köszönjétek meg most is. Egy kicsit ez a hely is a hálaadásnak a hely a szívetekben, amikor Istennek azt mondhatjátok, hogy köszönjük az örömszerző ajándékot. Köszönjük ezt az értéket, mert egy érték, nagyon nagy kincs, amit rátok bízott az Úr. Ugyanakkor az Úr, amikor meghallgatja, hogy megköszönitek, akkor ad nektek egy megbízatást is, egy feladatot is. Azt mondja nektek, hogy neveljétek őt nekem. Neveljétek őt az én intéseim szerint. Ezért arra bátorítalak titeket, hogy valóban az Úrra figyelve, az ő igéjére, a Bibliára figyelve, az itt adott normák szerint neveljétek ezt a kis Árpádot is. Neveljétek, hogy igazi hívő ember lehessen, hogy igazi magyar ember lehessen, Istent és népét szerető emberke. Ehhez a feladathoz az Úr adjon nektek sok erőt és bölcsességet. Mi is ott állunk mellettetek, amennyire lehet, a keresztszülő mellett, a nagyszülők mellett. Úgy tudjuk, hogy elfogadtatok és elfogadtok minket, mi is itt vagyunk, hozzátok őt közénk. Szeretettel látunk benneteket és őt is. És segítségetekre vagyunk abban, hogy meghallja, megértse, hogy kicsoda Isten, hogy őt is mennyire szereti, és hogy ő is hogyan válaszolhat erre a szeretetre. Most miután azzal a szándékkal hoztátok őt ide, hogy megkereszteljük, és a keresztség jele által a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk, kérdezlek benneteket, és válaszoljatok ezekre a kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, kérdezem másodszor, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről maga,
önként tegyen vallást a gyülekezet előtt, amikor ennek eljön az ideje. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most pedig jöjjetek, testvéreim, és közösen mondjuk el, mint befogadó gyülekezet, a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Csak Árpád. Árpád, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljatok helyet, köszönöm. Foglaljunk helyet, testvéreim. A gyerekek eltávozhatnak gyerekisten tiszteletre, mi pedig hallgassuk meg Bachnak egy szép kis művét. Most pedig énekeljük a 151. énekünket.
Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 5. részéből hallgassátok meg. Máté evangéliumának 5. részéből a 10. verstől a 16. versig terjedő szakaszból. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, a szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, kik előttetek voltak. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó aztán semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát se azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kedves testvéreim, a reformáció emlékünnepe előtt állunk. A reformátoraink úgy állnak előttünk, mint a keresztény hitnek a hősei. A reformáció 100 méter hosszú genfi emlékművén a művész igen szigorú és komor, kemény arccal mutatja be a reformátorokat. Való igaz, hogy ezeket az embereket nem puha fából faragták, hiszen sokat kellett testileg is, lelkileg is szenvedniük, mivel hogy érdemtelenül üldözték, kergették, bántották őket bibliás evangéliumi hitükért. De úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon milyen szív és lélek rejlett ezek mögött, a komor, szigorú arcok mögött, amit azon az emlékművön látni lehet. És arra jutottam, hogy ezek az emberek valójában boldog és derűs emberek voltak. Békességes emberek voltak. Boldogok voltak, mert egytől egyig az Úr Jézus Krisztusban, az ő evangéliumában hívő és Istenhez tért emberek voltak, és azt mondottuk volt, hogy ez a boldogság. Ez a boldogság. Ők is boldogok voltak. Kemény fából faragták őket, és kemény sorsuk volt, de a szívük egy boldog szív volt, egy örvendező, egy békességes szív volt. Ez igaz nem csak azokra, akiket azon az emlékművön lehet látni, hanem azóta is igaz minden keresztjén hívő emberre, aki Jézus Krisztus által az Istenhez tért, és Jézus követésében egy új életet kezdett. Sok ilyen ember volt az elmúlt évszázadok során. Van egy könyvem, Protestáns Mártír könyv, ez a címe, német nyelven íródott, és felsorolja, hogy a különböző országokban hány és hány vértanúja van a protestáns hitnek. Németországban, francia nép között, a vallonok közt, spanyolok, olaszok, csehek, magyarok, örmények, litvánok, észtek, svédek,
angolok, hollandok, skótok, sorolja, és mindenhonnan kiemeli azokat, akikről tudunk. Sok emberről aztán nem is tudunk. Nem tudjuk, hogy az 1500-as évek második felében, 1572-ben a Szent Bertalan éjjel pontosan hány protestánst, hány hugenottát öltek meg. 30 ezertől 90 ezerig becsülik a számukat. De ne úgy gondoljunk ezekre az emberekre, mint valami boldogtalan emberekre, hanem úgy gondoljuk rájuk, mint boldog emberekre. Ők az Úr Jézus szavai szerint ő érette, a tiszta evangéliumért, a tiszta bibliai tanításért szenvedtek vértanú halált. És az ő boldogságuk más volt, akár most a hugenottákra gondolunk, mint az adott kor pápájának a boldogsága, aki, amikor meghallotta, hogy ennyi sok ember meghalt francia földön, protestáns ember, akkor 3 napig tartó örömtüzet gyújtatott Rómában, és emlékérmet veretett a hugenották kiirtására. Ő is örült. De a mi embereinknek az öröme más volt. Ezek másképp voltak boldog emberek. Persze most felmetődik az a kérdés, amivel tulajdonképpen foglalkozni szeretnénk, hogy lehetséges az, hogy valaki Jézus Krisztust követi, és boldog ember, és ugyanakkor mégis szenved. Azt kell mondjuk testvérek, hogy ez egy nagyon furcsa dolog, hiszen a hétköznapi tapasztalatunk ellentmondani látszik ennek, mert aki szenved, és vagy így, vagy úgy, vagy testileg, vagy lelkileg gyötrődik, az általában nem szokott boldog ember lenni. Lehetséges, hogy mégis valaki boldog, miközben szenved? Járjunk ennek utána. Hadd kezdjem az első pontot azzal, hogy a szenvedést vállalni kell. Saulus, Pál apostol, annak idején üldözte a keresztényeket, Jézusban nem hitt. De Jézus megállította, és a követésére hívta, a szolgálatába hívta előt. És amikor ezt megtette vele Jézus, a feltámadott Jézus, akkor ott tornyosult Saulus Pál előtt a kérdés, hogy igen vagy nem. Vállalom ezt, vagy nem. Vállalom-e Jézus követését, és az azzal járó boldogságot, de szenvedéseket is, vagy nem. Hiszen ő nagyon jól tudta azt, hogy az általa üldözött keresztjének között mennyi embernek kellett éppen miatta súlyos szenvedéseken átmenni, de azzal is szembesülhetett az üldözései során, hogy ezek az emberek boldog emberek voltak. Nagyon jól tudta, őnek nem kellett elmondani, hogy a keresztjén lét, a Krisztus követése az egyet jelent a boldogsággal, de egyet jelent a mérhetetlen szenvedéssel, nehézségekkel, kilódásokkal is. Vállalom-e ezt? És úgy döntött, hogy igen. És aztán az egész életében ezt az igent, ezt valóra is váltotta. Olvassuk a leveleit, akkor kiderül, hogy maga is vall róla több helyen, de kiderül előttünk, hogy nagyon komoly testi és lelki gyötrelmeken ment keresztül apostoli szolgálatának a teljesítése során. De nem csak Pál volt ilyen helyzetben, hogy vállalnia kellett Jézust, illetve a vele járó boldogságot és szenvedést, hanem így volt akár Luther is, hogy ugorjunk az időbe egy nagyot. Ő is nézte éveken keresztül a konszekrátostját, Jézus nem onnan szólította meg, mert abban nincs jele Jézus. Jézus az igét olvasva szólította meg, a Bibliát olvasta, az egyetlen, ami a kolostor bodogot láncolva valahova. Onnan szólította meg őt az Úr, és onnan értette meg Jézusnak a hívását. És miután elkezdte, és miután kellett neki megtusakodni, hogy most ennek a Jézusnak igen mond vagy nem, akkor azt mondta, igen. De amikor ezt kimondta, már is tudta, hogy ez szenvedést is fog jelenteni. Leírja, hogy milyen boldogság költözött a szívébe. Ez csodálatos vallomása, most hadd ne idézem. De azt is tudta, hogy ezért szenvednie kell. És úgy is lett. És ő is, mint Pál is vállalta ezt. És ugyanígy voltak az összes többi reformátorok. Akár magyarok is.
Igen, nem legyintek. Akár a magyarok. A magyarok is így voltak. Miután hívőkké lettek az ige ereje által, Jézus Krisztus követői lettek, onnantól kezdve boldog emberek és szenvedő emberek voltak együtt, de vállalták ezt. Most megint ugrok az időbe, sokunknak ismerős egyik 20. századi kortársunk, Richard Wurmbrand, egyike volt a kommunisták által üldözött romániai lelkészeknek, keresztény testvéreinknek. Ő többször beszélt arról, hogy Jézus Krisztus a szenvedést tudatosan választotta. Tudatosan választotta. János 10.18-at idézte, ahol az Úr Jézus azt mondja, hogy senki nem veszi el tőlem az életemet, én adom oda. Tudatosan lépett a szenvedésnek, a megváltó halálnak az útjára. És bizonyságot tett arról ez a Wurmbrand lelkész, hogy amikor Jézus őt is megszólította és a követésére hívta, akkor ő is nem csak a boldogságot vállalta, hanem a Jézussal való együtt szenvedést is. Tudatosan vállalta. Tudatosan, megfontoltan vállalta, és volt is része benne. 14 évet töltött kommunista börtönökben, ebből 3 évet egy föld alatti cellában, ahol nem látta a napot, a holdat, a csillagokat, embert nem látott, csak a patkányokat maga körül és az őrzőit. Keresztjének szabadították ki annak idején, 10 000 dollárt fizetve a román államnak, érte. A kérdés hozzám, hozzátok is, hogy amikor az Úr Jézus megszólít minket a Bibliából, az ígéből, és azt mondja, hogy itt vagyok én, aki meghaltam érted, megváltottalak téged, kövess engem, add nekem a szívedet, az életedet, és én boldoggá teszlek téged, de szenvedést is fogok neked adni, akkor mi ennek a Jézusnak a kérdésére mit válaszolunk? Vállaljuk-e tudatosan a követésébe való beállást? És vállaljuk-e az azzal járó boldogságot, de szenvedést is? Kerekperec megmondta Jézus, hogy boldogok leszünk, de azt is megmondta, hogy rögös és nehézségekkel teli út lesz az ő követésének az útja. És így állít bennünket az Úr Jézus ma is, testvérek, ma is, itt is, ebbe a templomba is, a döntés elé, hogy most vállaljuk-e őt, vagy nem vállaljuk. A kérdés, hogyan döntünk, sőt a kérdés személyesen lebontva, te hogyan döntesz, és én hogyan döntök. Válasz egy felekezetet? Nem ezt kérdeztem. Nem azt kérdeztem, hogy vállalod egy felekezet vallási előírásait. Nem azt kérdeztem, hogy vállalod egy vallásit, egy felekezet hitét. Hanem azt kérdezem, hogy vállalod-e Jézust. A követésével járó boldogságot, de személyre szabott, hitedet felül nem múló szenvedéseket is. Vállalod-e a hirdetésével járó nehézségeket, feszültségeket a családban, a munkahelyen, a saját lelkedben, a saját szívedbe? Személyes kérdés ez. Kérdés, hogyan döntesz? Olyan nincs, hogy sehogy. Mindig döntünk valahogy. A dolog mindig eldől valahogyan. Ezt nagyon jól tudjátok. Vagy így, vagy úgy. Akkor is eldől ez a dolog, ha azt mondjuk, hogy persze, hát a lelkésznek ez a dolga, csak mondja, mi meg éljük az életünket, ahogy nekünk jónak látszik. Eldőlt a dolog. Ha azt mondjátok, hogy ráérünk erre még, majd máskor, majd később, akkor is eldőlt a dolog. Ha azt mondjátok, minek ezt ilyen véresen komolyan venni, van ennél könnyebb kereszténység, ennél langyosabb kereszténység, nekünk az is jó lesz, akkor is eldőlt a dolog. Vagy ha azt mondjátok, meghallgatom, de nekem nincs szükségem erre, jó ember vagyok, én rendben vagyok, én vallásos ember vagyok, kész, akkor is eldőlt a dolog. Kérdés, hogyan dől el a dolog? Úgy mész ki ebből a templomból, hogy már ezerszer kimentél, vagy végre új emberként. Az az igazság, hogy Jézus nem ismeri azt a fajta
keresztjén életet, amit nagyon sok ember manapság ismer. Amikor ő azt mondja valakinek, hogy itt vagyok én, aki meghaltam és feltámadtam, aki szeretlek téged, és akinek kezébe van minden hatalom, kövess engem hittel, bízd rá magad és kezdj új életet, akkor Jézus nem azt akarja, hogy mi egy ilyen langyos, tilitoli, elkötelezettség nélküli, csuka szürke, és így tovább, keresztény életet éljünk. Ilyet ő nem ismer. Ő azt a keresztény életet ismeri, amelyik elkötelezett, amelyik teljes szívet kíván, amelyik következetesen az ő akaratához alkalmazkodik, amelyik szilárd, amelyik határozott, amelyik egyenesen jár az úton, és nem össze-vissza ténfereg. Kényelmesen azt, ahogy neki éppen kedvére esik valami. Ez a kérdés, hogy most hogy mész ki megint a templomból? És hogy megyek ki én is a templomból? A szenvedés vállalása. Vállalod-e Jézust, a követését, a hirdetését, a vele járó boldogságot, de a vele járó szenvedést is? A szenvedés vállalásának az okáról hadd mondjak egy pár szót másodszor. Nos, jó, maradjunk Pálnál. Miért határozott úgy, hogy Jézus mellé áll és vállalja a követésével járó boldog szenvedéseket, vagy szenvedésteljes boldogságot? Miért? Hiszen ez így abnormális. Utaltam rá az elején, hogy abnormális. Az a normális, hogy az ember menekül mindenféle szenvedéstől. Beveszi a gyógyszert, megmossa az almát, megmossa mindent, szűri a vizet, csak nehogy véletlenül szenvednem kelljen. Ez a normális. Tényleg normális. Akkor miért ez az abnormális döntés, hogy vállalom Jézust és a vele járó boldog szenvedéseket? Mártériumságot is. Miért? Sok választ lehetne mondani, testvérek, a Bibliából. Csak kettőt hadd emeljek ki. Hogy Pál miért is vállalta? Egyfelől, testvérek, örömteli hálából vállalta. Nagyon jól tudta ugyanis azt, hogy Jézus szenvedett és kínhalált halt érte. És megértette, hogy ennek az volt az oka, hogy ő bűnös. Az ő bűneit vette magára ez a Jézus. És azok büntetését hordozta el a keresztfán. Egyszer s mindenkorra. Ott elhordozta. És azzal az áldozattal, amit ott hozott, megszerzett számára Istentől valamit, amit ő soha magának megszerezni nem tud, a bűnbocsánatot. És azzal az Istennel való közösséget, örök, boldog együttlétet. Megváltotta őt. És ő azt is tudta, hogy ezt a Jézust, aki szeretetből megváltotta őt, mert nem kérte erre, ezt a Jézust mennyire gyűlölte. Mennyire bántotta őt, milyen sokat tett ellene. Hiszen Jézus, amikor megszólította a damaszkuszi úton, azt mondta neki, miért kergetsz engem? És nagyon megrázta az apostolt azt, hogy ez a Jézus őt nem eltaposta, mint egy hernyót, hanem megbocsátott neki, és a szeretetéről biztosította. És akkor, testvérek, ez az ember úgy érezte, hogy őt ez a halálos szeretet, ez lekötelezi. Erre valamit válaszolni kell. És a Krisztusnak érte áldozott életére úgy látta, hogy csak egyetlen egy hála áldozat van, az ő saját élete, amit oda áldoz Jézusnak. Az ő saját teste, nem úgy elvileg a lelke, a teste, a lelkével együtt, az ideje, az ereje, minden. Hagyja magát elégni a Krisztusért. Elégetni a Krisztusért. Azt mondja, minden nap meghalok Krisztusért, minden nap a halál révén állok, minden nap meghalok Jézusért, aki meghalt értem. Örömteli hálából a megváltásért odaadta magát egészen Jézusnak. Így viszonozta a lekötelezett ember, az adós ember boldogsága. Mert Jézus megváltott engem. Ha te és én hiszem, valóban hiszem, hogy Jézus mit tett értem a keresztfáján, ha valóban hiszem az örömhírt, az evangéliumot, ha valóban hiszem, akkor én is így fogok érezni. Akkor megindít engem, akkor öröm és hála tölti el a szívemet, és azt mondom, hogy én is oda teszem magamat,
és itt vagyok, Uram, testestől, lelkestől, időmmel, erőmmel, mindennel, kezem, lábam, nyelvem, minden, ami az eszem, minden itt van, a tiéd vagyok. Neked áldozom magam, és érted áldozom magam, ha kell. Nem ismerek náladnál nagyobbat, és náladnál engem jobban szerető valakit. Örömteli hála, ami arra ösztökél, hogy abnormálisan döntsek. Vállaljam a szenvedést. Jézussal együtt a boldogságot, de vele együtt a szenvedést is. A másik ok, ami miatt Pál úgy határozhatott, testvérek, hogy Jézus szenvedésekkel együtt vállalja, nem az Úr Jézus halálában, hanem az Úr Jézus feltámadásában rejlett. Pálnak megjelent a feltámadott, és Pál tudta, hogy Jézus él, és megértette azt is, hogy Jézus feltámadása egy hatalmas nyitány. Az összes halottak föltámadásának a nyitánya. Sőt, az összes halottak feltámadásának a biztosítéka. Mivel ő feltámadt, föltámad minden halott. Pál azt is tudta, hogy lesznek halottak, akik az örök kárhozatra fognak föltámadni. De lesznek, akik az örök boldogságra, az Isten országára fognak föltámadni. És ő azt is tudta, ha hiszek ebben a Jézusban, az örök boldogságra fogok feltámadni, az örök életre, a Krisztussal való boldog örök életre fogok feltámadni a síromból. És testvérek, ez olyan erőt ad az embernek, ennek a Pálnak, hogy ezért azt mondta, na ha az életnek ilyen kifutása van, ennek a rövidke nyúlfartnyi életnek ez a perspektívája van, ez mindent megér. Ez mindent megér. Le is írja az első korintusi levél 15. részében, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Vagyis azt akarja mondani, hogy ha valaki számára csak a földi élet van a születéstől a halálig, és a két végpont között hinni akar Jézusban, és vállalja az érte való szenvedéseket is, nyomorúságokat is, az egy mindenkinél nyomorultabb ember, mert a semmiért áldozza föl magát. De azt mondja az apostol, én nem ezek közé tartozom. Mert én tudom, hogy az élet nem a születéstől a koporsóig tart, hanem a koporsón túl is tart. Vagy a pokolba, vagy a mennybe. Ha Jézussal éltem, Jézussal haltam, akkor az örök életbe is vele leszek. És ezért a Jézusért, aki biztosította az én boldog feltámadásomat, én minden áldozatra kész vagyok. Az én életemnek egy ilyen kifutása lesz. Boldog örök életbe jutok. És ezért vállalok mindent. Ezért hozta az abnormális döntést. Hogy vállalok itt mindent, hogy majd egyszer vele lehessek. Ha te hiszed, hogy Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadott, akkor tudod, hogy a te életednek is milyen perspektívája van, ha hiszel ebben a Jézusban. Ha hiszel benne, nem véletlenül, nem eszed ezt a Jézust az úrvacsorába vagy bármibe, ha hiszel ő benne, akkor örök életed van, ő mondta. Ilyen boldog jövendő nem arra késztett téged is, hogy vállalj érte mindent? Hogy odaadj érte mindent. Ezek testvérek, ez a két igazság, hogy Jézus halála és a feltámadása együtt van, összekapcsolódik. Két olyan ok, olyan indok, amik rávették Pált is az abnormális döntésre, és amik minket is, Isten lelke munkája nyomán rávesznek az abnormális döntésre, hogy vállaljuk Jézust és a vele járó boldogságot és szenvedést is. Szenvedjünk, ha kell, és feláldozzuk magunkat ő érte, aki értünk áldozta magát. Nincs az a reklámszöveg, amivel minket erre rá lehetne venni. Nincs az a reklámszöveg. Jézus evangéliuma, ez az egyetlen reklámszöveg, amivel erre minket rá lehet venni. Hogy elkötelezett Jézusnak élő emberekké legyünk, vállalva a boldog szenvedést, a szenvedő boldogságot. Nos, testvérek, értitek, hogy az az élet, amire Jézus valakit motivál, az a keresztény élet, az minden más, testvérek, minden más, csak nem egy kényelmes, lötyögő, langyos, keresztény színezetű polgári létforma. Ez nem, testvérek. Az a keresztény élet, amire Jézus a meghalt és feltámadott indít, az a keresztény élet olyan, mint Pálé, Péteré, a többi apostoloké, kik mind vértanúkká lettek, olyan, mint Wycliffe, mint Husz Jánosé, mint Zwinglié, Kálviné, Szegedi Kis Istváné, Sztárai Mihályé, Viski Ferencé, Ballárpádé, és így tovább, és így tovább.
Testvérek, Jézus követése egyet jelent a boldogsággal kevert, személyre szabott és a hitet felül nem múló, meg nem haladó szenvedésekkel. Ez az elkötelezett, szenvedésekre kész és valóban szenvedő, lángoló, mártíriumra kész keresztjén élet, ez az, amire Jézus hív téged és engem is. Újra meg újra. És a kérdés, hogy erre mit mondasz? Akkor fogsz igen mondani, ha megértetted és elhitted az evangéliumot. A Jézus érted való haláláról és érted való feltámadásáról. Akkor igent fogsz mondani Jézusnak. Akkor nem érdekel semmi más. Akkor befejezed a formális vallásoskodást. Akkor befejezed az egyház előírásainak a követését. Akkor befejezed a vallásos szöveggel bekent hitetlenségnek a korszakát. Akkor eleged lesz abból, amiből a 60-as évek amerikai fiatalságának is elege lett, és föllázadtak a szüleik ellen. És befejezed azt a keresztény életet, amiből a mai világnak is elege van. Mert ebből van elege. Ebből a langyos, litilötyi, ilyen-olyan-amolyan kereszténységből. Végül, testvéreim, a szenvedésnek a céljáról hadd mondjak még egy pár szót. Ha vállaljuk Jézust, aki meghalt és feltámadott értünk, és odaraktuk bizalommal a szívünket, életünket, testünket, lelkünket a kezére, boldogok leszünk és szenvedni fogunk, de mi célja van Jézusnak azzal, hogy mi szenvedjünk, testvérek? Mi célja van azzal, hogy ne csak boldogítson, hanem szenvedést is adjon nekünk az életünkbe? Nos, testvérek, sok mindent lehetne itt is mondani, de egyet hadd mondjak. Jézus célja az, hogy az ő szenvedő népén, szenvedő gyermekén keresztül, az ő bizonyságtételükön keresztül, az ő dicsőségét felragyogtassa ebben a világban, vagyis az ő nagyságát, az ő fenségét, az ő értékét, melynél nincs nagyobb, felmutassa ebben a világban, amiben élünk. Azok előtt, az emberek előtt, akik nem ismerik őt egyáltalán, és nem tudnak róla semmit. Ez a célja, testvérek. Senki nem vitatja azt közületek, remélem, hogy amikor hívő keresztjének, tiszta életet élve, szent életet élve, hogy Péter mondja nekik, Jézus Krisztusba vetett bibliás hitükért szenvednek bántalmazásokat, akkor közben, ha megszólalnak ezek a keresztjének, ha nem szólalnak meg. Közben mindig közszemlére teszik Jézus fenséges személyét, értékét, dicsőségét. Jézusnak úgy tetszett, testvérek, hogy az ő érte szenvedő, boldog hívőkben ragyogtassa föl magát a világ előtt. Ez a csodálatos titok. Pál ütötte-vágta a keresztjéneket, ha már róla beszéltünk. Ütötte-vágta a szószoros értelemben őket, ahol érte, kergette őket városról városra, nem hagyott nekik nyugtot. De közben mit látott Pál? Látta a keresztjéneket, és hallotta, amit mondanak. És úgy volt, amit a már idézett Ball Árpád könyvébe olvastam, Péter János, a nagy kommunista, református püspök, elismerte vallomása, hogy akiket a legtöbbet rugott és vágott annak idején, azok nem bántották őt vissza soha. Pál azt tapasztalta, amit Péter János, hogy akiket ő legjobban ütvág, azok nem rúgják vissza, és nem ütik vissza, hanem szelíden és csendesen hordozzák a Jézusért való mártíriumságot. Még őhozzá is szeretettel és megbocsátással viszonyultak, és bizonyságot tettek neki Krisztusról. Ezért mondja az Úr Jézus, amikor megszólítja a damaszkuszi úton őt, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod, te Pál. Mert ez a Pál nagyon is jól tudta, hogy kicsoda Jézus, és milyenné teszi az embereket. És ez a Jézus már munkálkodott benne. Nyomasztotta őt. Lelkiismeret furdalása volt. Azért volt olyan agresszív, egyre agresszívebb, mert tusakodott Jézus ellen. Jézus ellen. De végül legyőzetett. Jézus meghódította magának. A szenvedő általa üldözött, szenvedő, bántott, de boldog keresztjének bizonyságtétele által. És testvérek, így volt ez a reformáció idején is. A szenvedő Krisztus népe, a szenvedő hugenották, a lakásukból elüldözött emberek, a gálya rabságra hurcolt, a családjaikból kitépett 40 prédikátor és a többiek, azok mind békén szenvedték végig Krisztusért és a hitükért azt, amit végig kellett szenvedniük. Nem bántották az embereket, akik őket bántották. Szerették őket, bizonyságot tettek nekik is Jézusról. A szenvedései közepette, és sokan hajlottak a hitre az ő bizonyságtételük nyomán. Kik ezek, akik Jézusért így tudnak szenvedni? Ki ez a Jézus, akiért az életüket is képesek föláldozni, akiért itt gyalogolnak láncba, hóba, fagyba, át a szlovén Alpokon? Kik ezek? Ki ezeknek az ura? És megértették, hogy ki. Jézus megdicsőítette magát ezeknek a szenvedő hittestvéreinek a bizonyságtételén keresztül. És így van, testvérek, hogy a misszió halad akkor, hogyha az Isten gyermekei ilyen elkötelezettek és vállalják Jézust boldogan, a mártíromságra is készen. Akkor halad a misszió, akkor halad. Ne csodálkozzunk, hogy az egyház ügye ott tart, ahol tart. Ha egy gyülekezet ugye ott tart, ahol tart. Mert hogyha nincsenek ilyen elkötelezett emberek, nem fog előre menni az evangélium ugye sehol. Mert nem látja meg a világ a Krisztus dicsőségét. És nem ismerik meg őt. A langyos keresztjénekből nem ismerik meg. Csak az elkötelezettekből. És hogy ez mennyire így van ma is, testvérek. Van egy történetem, befejezésül hadd mondjam el, Szergej Kurdjakovnak a története, amit ő maga írt le az önéletrajzában. Ez az ember 1951-ben született a Nagy Szovjetunióban. Amikor 4 éves volt, elvesztette az édesapját, röviddel később az édesanyját is, és árva utcagyerek lett belőle. Persze mindjárt bevitték, és ilyen állami intézetekbe került, ahol így leírja, minden nap azzal köszöntöttek bennünket, jó napot, kicsinyek, gondoljatok arra, hogy Isten nem létezik. Ez volt a reggeli köszöntés. Minden reggel. Gondoljatok arra, hogy Isten nem létezik. Szépen nevelődött az intézetekbe, katonatiszt lett, és mint egészen fiatal katonatiszt, pártag is lett. Ezt írja a bizonyságtételében, a párt lett az életem. Része voltam valaminek, amiben hittem, és aminek éltem. És 1969 májusában még nem volt talán 20 éves. A KGB megbízta azzal, hogy vállalja el egy különleges rendőri egységnek a vezetését. Ennek az egységnek a feladata az volt, hogy titokba minden feltűnés nélkül harcoljanak az első számú közellenség, a religióznyikok ellen, a vallásos, evangéliumi hitűek ellen, vagyis számolják fel az istenfélő közösségeket, amik házaknál, lakásoknál jöttek össze. Összeállt a 25 tagú csoport, írja az önéletrajzába, még sohasem láttam egy helységben annyi megtermett kemény férfit. Nem hiszem, hogy bárki Szovjetunióban létrehozott volna egy ilyen elszánt csoportot. Természetesen tudtam, hogy Isten nem létezik, hogy a vallásnak nincs helye a Szovjetunió modern életében, de csak most kezdtük meglátni a hívőkben a nyomorult intrikusokat, az alattomos ellenséget, akik titokba járnak össze magánlakásokba, és a szovjet hatalom megdöntésére készülnek, és mérgezni igyekeznek a fiatalok tudatát. Ez annyira felháborított minket, írja, hogy készek voltunk azon nyomban fellépni a hívők ellen, és felszámolni őket. Leírja, hogy 150 ilyen akciót vezetett, amelynek során civilnek öltözve rájuk törtek azokra keresztjén emberekre, akik különböző lakásokba, titokba jöttek össze természetesen imádkozni, meg Bibliát olvasni. És ott, miután rájuk törték az ajtót, adtak nekik, ami belefért. Ahogy a csövön kifért, ahogy mondani szokták. Ököllel, gumibotokkal, késekkel támadtunk a hívőkre, írja. Saját beszámolója szerint így jutott el egy házba, ahol 15 térdeplő ember találtak. Így írja, imádkoztak, néhányan csendesen énekeltek. Most kővé meredve néztek reánk. Tudták, mi fog következni. Egyesek azonban tovább imádkoztak. 4-5-en pedig még ekkor is énekelgettek. Rájuk kiáltottam. Mi folyik itt? Imádkozunk, válaszolta valamelyikük. S kihez? Istenhez. De Isten nem létezik, ti agyalágyultak, ordítottam. Még mindig nem tudjátok ezt? A csupasz falakhoz imádkoztok. Hol van a ti istenetek? Hívjátok csak segítségül. És kezdetét vette a verés. Törtünk, zúztunk, semmit se kíméltünk. Bútorok maradványai közt emberek hevertek, egyesek eszméletlenül, mások kegyetlen sebektől kínzottan. Viktor Matyejev, az egyik legkeményebb emberem, megragadta az egyik fiatal lányt, aki a szomszéd szobába próbált menekülni. Megragadta, a feje fölé emelte, és ott tartotta egy pár pillanatig. A lány rimánkodott, kérem, kérem, ne, és Istenem segíts, de Viktor a falhoz vágta a lányt, aki félig eszméletlenül elterült a padlón. Elvettem a személyigazolványát, Natasha Zsdanova. Arra gondoltam, milyen szép, kár, hogy nem más körülmények közt találkoztunk. És amikor 3 nappal később megint egy akciót csinálnak, egy másik lakásba, Natasha Zsdanovát újra ott találja. Azt mondja, nem akartam hinni a szememnek. Azt a lányt ismét ott találtam. Hosszú szőke haja volt, nagy égszínkék szeme, üde arcbőre, a legszebb lányuk egyik, akit életemben láttam. De ekkor annyira dühös lettem rá, hogy lefogadtam, és addig ütöttem, vertem, amíg bírtam. Amíg véres lett a keze, ezt írja szó szerint, csak nem akarom a részleteket itt traktálni. Egy héttel később, egy másik lakásban, Natasha Zsdanova megint ott van. Megint ott van. Képtelen voltam elhinni, írja Szergej, hogy Natasát figyelmeztettük, nagyon megvertük, megfélemlítettük, és most ismét itt bukkanunk reám. Egyik kollégám megindult felé, hogy agyonverje, ám ekkor hihetetlen dolog történt. Viktor Matyejev, az, aki először a falhoz vágta ezt a lányt, odállt a lány elé, széttárta a karját, és azt mondta, nem fogjátok őt bántani, mert ebben a lányban van valami, ami bennünk nincs meg. Azt írja Szergej, ez volt életemben azon kevés pillanatok egyik, amikor mélyen megrendültem, mert abban a lányban valóban ott rejlett valami, amit mi nem ismertünk. Az a hősies keresztény leány nagy hatással volt rám, és nem hagyott nyugodni. Az utolsó akció, ami ezek után történt, 1970. októberében volt, leírja ezt is, hogy ott ő maga vezette megint a csoportot, és a csoport tagjai olyan fájdalmasan kiáltoztak, hogy majd beszakadt a dobhártyám. Tekintetem egy falhoz húzódó asszonyra esett, arca rettegéstől tanúskodott, ajkai azonban imádkoztak. A fülsekítető zajban nem értettem szavait, de azt, hogy még mindig imádkozott, felbőszített. Odaugrottam, hogy gumibotommal lesújtsak reá. Egyszer azonban hangosabban kezdett imádkozni, és kíváncsiságom arra késztetett, hogy egy pillanatra megálljak, s hallja, mit mond. Istenem, bocsáss meg ennek a fiatalembernek, mutasd meg neki az utat, nyisd meg a szemeit, segítsd meg őt, bocsáss meg neki, Uram. Meginoktam. Miért nem segítségért kiált? Miért nem magáért könyörök, hanem értem, Szergej Kurgyakovért, a kommunista ifjúsági vezetőért, a KGB-sért? Készültem rámérni a következő csapást, hogy végezzek vele. Felemeltem gumibotot, ekkor azonban hihetetlen dolog történt, mert valaki megragadta a csuklómat és visszahúzott. Dühösen hátrafordultam abban a hitben, hogy a hívők egyike merészelt hozzám nyúlni, de senkit nem láttam magam mögött. És valaki mégis megragadott, még most is érzem kezének szorítását. Rémületet éreztem, annyira hihetetlen, érthetetlen volt a dolog, hogy minden összezavarodott. A gumibot kiesett a kezemből, kirohantam a lakásból, miközben arcomat könnyek borították el. 4 éves korom óta csak egy alkalommal sírtam, most azonban menekültem, és arcomon végigfolytak a könnyek. A történet azzal fejeződik be, testvérek, hogy Szergej Kurgyakov röviddel ezután, mint hogy nem vállalta tovább ezt a csoportot, visszakerült egy hajóra, és ott lett tiszt egy hadihajón, és erről a hadihajóról szökött meg. Kanadában tudott valahogy eljutni, és ott, amikor megérkezett, akkor az első útja egy keresztény evangéliumi gyülekezetbe vezetett. És ott elfogadta az Úr Jézust ő is. És azt mondja, hogy utána úgy érezte, hogy neki beszélni kell arról, hogy mi volt korábban, mint Pál is. Ő is beszélt arról, hogy mit tett ő korábban. Ő is kiállt, és elkezdett a keresztyének között, a nyilvánosság előtt beszélni arról, hogy mit csinált a keresztyének ellen ő. És hogy Jézus így is megbocsátott neki, és így is szerette, és elfogadta őt. És erről a Jézusról beszélt Pár hónappal később megálltak a mögötte oroszul beszélő emberek, és mondták neki, hogy fejezze be a nyilvános beszédet, mert meg fogják ölni. És úgy is lett, 22 éves kor volt, 22 éves születésnapján találták meg a lakásán Kanadában, holtan, agyonlőve. 1973. január 1-én. Mindezeket leírta egy könyvébe, aminek az a címe, ezt a címet adta neki, Bocsáss meg, Natasa. Értitek, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy Jézus, a hívők, a boldog hívők szenvedései közben dicsőíti meg magát a világ előtt. Ha ilyeneket lát a világ, ilyen hívőket, akkor megtér. Mert látják, hogy Jézus mindennél nagyobb kincs. Valami, ami bennem nincs meg. Valaki, aki bennem nincs meg. Adja meg nekünk az Úr, hogy mi is ilyen elkötelezett hívők lessünk. Reformátoraink szobrától indultunk, kemény emberek, de boldog emberek voltak a szenvedések közt. Lehetséges ez? Lehetséges. Legyünk mi is Isten kegyelméből ilyen emberekké a mai világban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szenvedtél és meghaltál a mi érdekünkben, és köszönjük néked azt, hogy föltámadtál legyőzve a halált. És köszönjük, hogy ott ülsz most az Istennek jobbján, és uralkodsz égen és földön. És köszönjük néked, hogy lehajolsz mégis hozzánk, és közlöd velünk, hogy szeretsz minket, annak ellenére, amilyenek voltunk és vagyunk. És köszönjük néked, hogy hívsz bennünket a te követésedbe. Könyörülj rajtunk, hogy befejezhessük végre a nélküled való életet, befejezhessük azt a felszínes, külsőségekben kimerülő, formális, vallásos életet, amit élünk, és a szívünket, a testünket, a lelkünket, a testrészeinket, egész valónkat neked tudjuk adni. Hálából azért, amit értünk tettél, és látva azt a csodálatos reménységet, amit számunkra biztosítottál. Köszönjük néked, hogy te mindennél több vagy, és mindennél értékesebb, mindennél és mindenkinél nagyobb. Segíts minket, hogy meglássunk, és meghódoljunk előtted. Köszönjük néked, hogy azért akarod a boldogságunkat szenvedésekkel fűszerezni, mert egyfelől nekünk is szükségünk van rá, de ennek a világnak még inkább. Látod, mennyi hitetlen, istentelen és boldogtalan ember van ebbe a világba, körülöttünk is, a családjainkban, a munkahelyeinken. Könyörülj meg rajtuk, általunk is. Segíts, hogy odaadott hívő emberek legyünk, akik vállaljuk az igét, az ige követését minden körülmények közt, a te dicsőségedre. Köszönjük néked, hogy tanítottál, hogy szóltál hozzánk ezen a mai napon is. Áldunk és magasztalunk téged, és így indulunk el a jövő hétre. Kérünk, hogy légy velünk, légy a betegekkel, légy az egészségesekkel, légy a kicsikkel, a nagyokkal, családjainkkal, a magányos testvéreinkkel, mindnyájunkkal, akik együtt lehetünk most itt előtted. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Légy bátor és erős. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Drága testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem azt, hogy a reformáció heti alkalmak zajlanak. Ma este a Kálvin téri református templomban lesz az alkalom. Ha Isten segít, akkor nékem kell ott szolgálni. Ha el tudtok jönni, akkor örömmel látlak majd benneteket, jó látni ismerős arcokat is. Tehát ma este a Kálvin téren lesz, holnap a baptista imaházban, kedden itt lesz nálunk. Tehát kedden itt lesz a mi gyülekezetünkben ez az alkalom.
Juhász András fog itt szolgálni közöttünk. A fiataljaink előadják azt a színdarabot, amivel járják a koleszokat, és próbálják az Úr Jézusra fölhívni a figyelmet. És azt kérném még, hogyha valaki tud valami süteményt hozni erre az alkalomra, valami kis szára sütit, akkor megterítjük az asztalt, hogy akik vendégként jönnek ide, azok egy kicsit érezzék azt, hogy örömmel és szeretettel látjuk őket. Tehát ez kedden lesz itt nálunk. A záró alkalom október 31-én szerdán a Honvédtéri Református templomban lesz, úrvacsorai közösséggel. Az Isten tisztelet előtt megkoszorúzzuk majd a Szegedi Kis Istvánnak a szobrát, ami ott van a templom oldalánál fölállítva. Tehát ezekre az estékre, amik egyébként mindig 6 órakor kezdődnek, szeretettel hívunk és várunk. Kérdetem azt is a testvéreknek, hogy lesz egy családi napunk november 18-án, az lesz a jeligéje, hogy jel ige, jobb adni, mint kapni. Két előadás lesz délelőtt, dr. Vicián Miklós, informatikus doktor, és a felesége, orvos doktor, dr. Erdély Judit Budapestről, a Pasaréti gyülekezetből jönnek, és ők beszélnek arról, hogy hogyan, mit, miért adhatok, és fogadhatok el a másiktól. Lesznek a kisgyerekeknek is programok, báb előadás és egyebek, és lesznek csoportbeszélgetések. Ahogy szoktuk ezt a napot, készüljünk erre. A nap végét 4 órára tervezzük. Az utolsó szolgálatot Margit István, Péceli Református Egyházközségnek a gondnoka, az ottani egyházmegyének a világi vezetője bizonyságtétele fogja majd lezárni. Tehát ez november 18-án lesz. A héten más egyéb alkalmaink most nem lesznek, hogy magunkhoz térjünk egy kicsit. Nem lesznek, a hittanórák is elmaradnak, mert iskolai szünet van. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, zárjuk le Isten tiszteletünket a 399. énekünknek az éneklésével, amely egy nagyon szép imádság, hitvallás. 399, az első 3 versét énekeljük el, utána majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 399. énekünk első 3 versét énekeljük, az első így kezdődik: Ím hol vagyok, édes Uram Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. Himnuszunkkal fejezzük be alkalmunkat. Áldás békesség.